Barsi Balázs atya konferencia beszédét hallhatják, mely Nagybőjt 4. vasárnapján hangzott el.
Krisztusban szeretett testvéreim, a mi atyánkot tanulmányozzuk. Arról elmélkedtünk eddig, hogy atya, hogy Istent atyának nevezhetjük Jézus Krisztusban. És ez meglepő módon. Jobban atyánk, mint a testi atyánk. Mert teremtő atyánk a létünket akarta. És mikor elszakadt az ember tőle, akkor Krisztusban viszont újra megadta a szent lelket, hogy ugyanazon isteni természetben részesüljünk, mint az ő örök fia Jézus. Kedves testvérek, ma arról elmékedünk, hogy milyen kapcsolat áll fenn a mi atyánk megszólításban elhangzó mi, és abban az imádságban mi sokszor mondunk, hogy én atyám. Ebben a megszólításban az én. Mi kapcsolata van mi ennek a minek az énnel? Hát testvérek, megjelennek néha az emberben kérdések, és az egy kegyelem lehet. Hihetetlen mélység. De ez nem olyan mélység, amely vonzana, hogy belevesszünk, mert megkapaszkodhatunk Krisztusban a sziklába, aki Isten és ember, és aki visszaadta nekünk az Isten gyermekség kegyelmét. De kedves testvérek, valami hallatlan mélységbe fogjuk meglátni most az egyházat. Az Ószövetség nem nagyon merte azt mondani, hogy én atyám. Inkább azt mondták, hogy mi atyánk, de ott is inkább visszafogottan, mert más volt Izraelnek a viszonya a Teremtő Istenhez. Persze ez egy kezdeti kapcsolat volt, amely fejlődött, és eljutott egészen addig, hogy a Szent Fi, Isten Szent Fia megjelenessék, és valami egészen új életet adjon ennek, hogy mi szent nép vagyunk. Martin Buber, ez a nagy filozófus, gondolkodó, mélyen hívő zsidó ember a következőket írja, hogy Istenhez Izrael mint nép kapcsolódik. Tehát nem úgy, mint egyes zsidó ember. És csak annyiban vagyok a szövetségnek a tagja, amennyiben ennek a népnek a tagja vagyok. Tehát az Úristen felhasználta azt, ahova az ember jutott. Érdekes, hogy Martin Buber nem foglalkozik a bűnbeeséssel és a paradicsomi állapottal, ez a rész meglepő. Úgy látszik, hogy Szent Ágoston figyelt fel erre, és a kereszténység, pedig hát az emberiségnek egy abszolút döntő történeti mozzanata, hogy kezdetben Istennel, Isten fiaként élt az ember. De elszakadva tőle, mi maradt? Közöttünk maradt a testi leszármazottság, ami összeköt a test és a vér. De a személyünk között, jövő utolsó beszédbenről majd fogunk elmékedni, egy nagyon mély gondolat. A személyünkből kiment az, ami közös. Kedves testvérek, a személyünk az egy szellemi valaki vagyunk, szellemi. A testünkben van közösség, egy házaspárnak a leszármazottjai vagyunk, de az énünk az még apánknak és anyánknak sem rokona. Nem az. Nem az ő testükből szakadt ki. Isten teremtette a fogantatásunk pillanatába. De az első embert azonnal fölvette a fiúisten Isten fiúságába. Ez a paradicsomi állapot. Tehát egy új, azt mondanám, vérségi kapcsolat volt a szellemi ének között. Az én és a te közötted. Az isteni természet részese lett az ember. Isten nem teremtett tőle elszakadt embert. Ez lehetetlen. Tehát az első emberek, amíg nem szakadtak el Istentől, kétszeresen voltak rokonok. Egy a test és a vér leszármazás alapján, de ez föl volt emelve az Isten gyermekség kegyelmébe. És amikor az ember szakított Istennel, akkor kiment belőlünk az, ami az énünket összeköti. Ez jövő vasárnap felolvasom Tóth Árpád versét. Irodalom szakosként azt mondanám, hogy a nagyon nagy verseknek csak teológiai megértése van. Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik. Ugyanakkor mégis bennünk él az, hogy a másikkal együtt legyünk, szeressük, próbálkozunk, de igazából nincs én és te között, tehát két teremtett ember között az a kapcsolat, ami kezdetben volt. Mert az én szellemi énembe és a tiédbe nincs közös, hogy mondjam, hát anyag. És ezt Jézus adta vissza. Aki bennem visz, annak örök élete van, bele árad a Szentlélek. Tehát egy új testvéri kapcsolat. Ezért egy olyan mellékes jelenet, oda viszik Szűzanyát meg a rokonságot Jézushoz, hogy itt vannak a rokonai, itt van anyád. Ki az én rokonom és ki az én anyám? Aki megteszi atyám akaratát. Akinek a személyébe beleömlik a Szentlélek. Aki belém lesz iktatva, mondja az utolsó vacsorán. Egyébként csak maradványa van annak, amire mi vágyakozunk. Ez az ember tragédiája. És Isten ott kezdi, ahol lehet kezdeni. Mi maradt? Maradt a test és a vér kapcsolat. Erre kiválaszt egy népet, akit ő fel akar készíteni az Isten gyermeki kapcsolat megértésére, és majd a pogányoknak is továbbadására. Mert az Izraelnek nem szabadna elfelejteni egy pillanatig, hogy Ábrahámot kiválasztotta és mit mondott neki, megáldalak, és egy utódodban, az egy férfi, megáldom a föld minden nemzetségét. És ez az áldás, ez az élet eláradása. Ezért mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, nem új vallásuk. És pünköskor ezért lett a Krisztusban hívő zsidó és pogány édes testvér. Egy új módon testvér. Tehát amikor keresztények között szeretetlenség van, az akkora Isten gyilkosság. A szeretet parancs az nálunk nem parancs. De ha Izraellel mit tudott tenni Isten? Fölvette bele a szövetséget, és arra épített, hogy ti Ábrahám fiai vagytok. Összetart benneteket a vérség, de még valami, az, hogy én veletek szövetséget kötök. Ez a szövetség kötés azért majdnem olyan, mint egy királyság, ahol most én a királyotok leszek, és ami törvényt adok nektek. A tíz parancsolat, de nem csak az, a szombat összes előírás, hogy hányat léphet szombaton. Hogy húsvétkor nem maradhat kovász a konyhátokba, de egy morzsa se. Ezt nem mosolyogjuk meg, mert ez azt jelenti, hogy nem önmagába, hanem a mi uralkodónknak, az örökkévalónak ezt a parancsát megtéve, a mi emberi életünk szintje fölé emelkedünk, mert vele valahogy kapcsolatba leszünk. Tehát azért azok a bizonyos farizeusok, akik csak azt nézték, hogy betartják-e a törvényt, nem volt rossz. Ott csúsztak el, hogy már Isten arcát nem látták. Azt, aki atya. és akit azért néha úgy szólítottak meg a Zsoltárba, apám és anyám elhagyna, te akkor is velem vagy. Istenem, te vagy Istenem anyám öle óta, te hozzál ki az anyaméből. De Isten ezt nem akarta kimondani Krisztus előtt, miért? Mert a pogányok úgy gondolták, hogy ők közvetlen vérségi leszármazottjai egy Istennek. Egy olimposzi Isten egyesült nemileg egy földi asszonnyal, és ebből jött létre ez az Isten rokonság. Hát ez gyalázat, ez utálat Izraelnek. És ezért nem is nősületet, nem mehetett férhez. Tessék betartani a házassági törvényt, értsük már meg. Ez egy pedagógiai fogás volt, ami nélkül nem érthettünk volna el, nem érhettünk volna el Krisztusig. Tehát itt azt jelentette, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Itt a szent nem azt jelenti, hogy Isten jó, meg szeret, hanem hogy Isten. Egy ember fölötti létezés, amire vágyik az emberi szív. És ha te, Izrael, betartod a törvényeket, akkor velem leszel kapcsolatban, mint egy a mindennapjaidat túlléped. Nem mint egy kis értelmes állat futkosol itt a földön, hanem velem leszel valamiképpen kapcsolatban. De itt nem az egyén számít. Bár a proféták azért mondták, hogy ezeket a törvényeket azért úgy kell betartani, hogy bennünk legyen az Istennel való kapcsolat szándéka. Tehát ne legyen automatikus. Ezért a proféták nagyon előkészíti Krisztus. De nagyon nehéz ezt megértenünk, testvérek, hogy a Izrael szentség fogalma, hogy az Isten szent, az azt jelenti, hogy transzcendens, minden emberi fogalmat, minden túllép, semmi köze a pogány istenképekhez, a filozófusok istenéhez. Ő valaki, aki túllép mindent, de velünk szövetséget kötött, és hogy vele megmaradjunk szövetségbe, be kell tartani minden előírást, a templomra vonatkozott, a papságot, az, hogy az imaszíjakat föltekerem, hogy elmondom Semá Izrael háromszor naponta, hogy meghajlok, hogy mindent, de ez gyönyörű. Ez azért van, hogy Izrael királyát, Istent, ne engedjék el, hogy ebbe a szövetségbe éljenek. Tehát itt nem kellett az, hogy valaki személyesen dönt, hogy a zsidó hitre akar térni. Az, hogy zsidó, az ott van. Ebbe a szövetségbe van benne. Mert nem maradt más, ami összetartja az embereket, mint a vérségi kapcsolat. A pogányok arról fantáziáltak, hogy ők vérségi kapcsolatba jutnak az Istennel. Nem beszélve arra, hogy a zsidó nagyon jól tudta, hogy Isten nem zsidót teremtett, hanem Ádámban az embert. Ők csak egy kiválasztott törzs, akikkel Isten valamit akar, egyre jobban a proféták által egyre többet ígér. Várják a messiás király, de kicsoda, aki majd mindent tudtuk rád. Várják az emberfiát, aki az égből jön, és ő meg hozza a végső kinyilatkoztatást. Aztán a szenvedő szolga sebei által majd a bűneink el lesznek törölve. És lesz egy fiatal asszony, aki csodálatosan fogan fiút szül, és az lesz a neve, hogy velünk az Isten. Tehát ezek nagy ígéretek. Tehát betartani a szombatot meg az aprólékos törvényt, az nem egy bohózkodás volt, hanem az azt jelentette, hogy így tudom várni azt, amit Isten majd akar tenni. De hát tudjuk, hogy az ember mindent lejárathat. Maradtak a cselekedetek, a rituális mosakodás, meg hogy ezt az ételt nem ehetem, azt az ételt, de elfelejtették, hogy itt másról van szó. Hogy Isten szereti Izraelt, hogy vele akar szövetséget kötni, mert majd elküldi Ábrám utódját, aki által ezt a szövetséget egészen más módon a pogányokra is kiterjeszti. Testvérek, nagyon-nagyon fontos ez. És azért azt mondja, írja Martin Buber, hogy szokás kizárólag úgy tekinteni az erkölcs az etika Izraelben megfigyelhető vallási kötődését úgy tekinteni, mintha büntetés kilátásba helyező égi parancs lenne. Ez a felfogás azonban elvéti a lényeget. A sínai törvényadás ugyanis a Biblia szerint olyan alkotmánynak kell értenünk, amelyet az isteni uralkodó Isten a trónra lépés alkalmával hirdet ki a népének, és amelynek minden határozata a rituális, a legapróbb előírás és az erkölcsi előírások arra irányulnak, hogy a népet önmaga fölé emelje. Az Istentől elszakadt állapotba, a szentnek a szférájába emelje. Nem azt tűzi ki célul, hogy jó legyen, hanem az, hogy szent legyen. Hát persze erkölcsileg is jó lesz, ha betartja a törvényt. De értsük meg, itt a szentség az nem a jóság, meg nem a szeretet, hanem az Istenhez való új tartozás, amit nem ismer a pogányság. Itt Isten veszi fel a kapcsolatot a tőle elszakadt embertől. És pontosan Izrael története mutatja, hogy a nép mindig megszegi a szövetséget, azzal, hogy nem tartja bele az előírásokat, áthágja, bálványszobrokat beviszi a templomba. A szombatot se nagyon tartja bele, ami még rosszabb, amit a proféták mondanak, hogy mechanikusan betartod, de nem gondolsz az örökkévalóra, hogy ő a te Istened. Tehát úgy olyan automatizmusok lesznek belőle. De hát a szent izraeliták és a proféták nem így. Ők azért tartották be a törvényt, a proféták sohasem a ritus ellen szóltak. Ez egy biblikus tévedés. Egyes biblikusoknak a tévedése, félreolvasták, hogy amikor a proféták az ellen vannak, hogy Istennek nem tetszik ez a véres áldozat, meg ne hajlongjatok itt, meg nem leboruljatok, hanem nem. A szívetek nincs ott. A szíveteket tegyétek oda. Itt valami új kezdődik. És Jeremiásnál mi van? Azt mondja az Úr, új szövetséget kötök, de hogyan? Új szívet adok belétek. Megújítja az embernek, a szív az én. Megújítja az ember énjét. Mikor Jézus azt mondja, hogy én bennetek, ti bennem. Tehát a megtestesült igének, Jézusnak, majd Isten fiúságát árasztja belénk. Testvérek, újra mondom, ha ide nem jutunk el, nem ismerjük a kereszténységet. Igen, ez egy hatalmas, nagy előkészület volt, és aztán jött majd a fordulat. Ezért a mi atyánk, vagy az én atyám megszólításában megjelenő mi és én, egy soha nem sejtett, eddig én se sejtettem, mélységet tár fel elünk, előttünk. Saul például, a későbbi Szent Pál azért üldözte azokat a zsidókat, akik a názáretivel tartanak, mert megszakítják Izraelnek ezt az egységét. Tehát Isten nagy terve ellen látszanak dolgozni. Meg hogy számukra Jézus lesz minden, és amit ő adott nekik. És már talán nem is tartják be olyan részletesen, hát Szent Péter is. Hát emlékezünk, amikor Kornéliusnak a pogány századosnak a házában volt, és leereszkedett egy lepedő, és abban voltak tisztátalan, meg tiszta állatok, és azt mondta neki, hogy tisztátalan állatok, hogy vágd le és egyél. Hát én nem ettem sose tisztátalant. De ki ez a hang? Nem mondta tisztátalannak, amit én tisztává tettem. Nagyon nehéz volt ezt átlépni. Ne csodálkozzunk, hogy még a Krisztusban megtért zsidók is utána mentek Pálnak, és azt mondták, vigyázzatok Pálra, mert ha nem metélitek körül a férfiakat, akkor nem érvényes a Krisztus, amit hozott. Mert nem tartoznak a szent néphez, nem annak a tagjai. Hát itt jött egy óriási fordulat, amiről éppen Szent Pál később azt írja, hogy az isteni természet részesei lettünk. Igen. És Martin Buber itt egy csodálatos dolgot mond, persze felrója a keresztényeknek, majd fel is olvasom, hogy a keresztény siker abban van, hogy a mi helyett megjelent, hogy én. Hát az én énemet, az én személyemet emelte fel Krisztus, és megadta a Szentlélek által az Isten gyermekséget. Buber nem érti, hogy a többieknek is. Tehát egy új vérrokonság alakul ki. Ez az egyház. És ebben már a pogányt is meghívta. Igen. Martin Buber nyilván hiányzik neki ez a felismerés. És ő neki a szent néphez való tartozás, az Istennel való kapcsolat, nem pedig az egyéni. Igen, mert ő neki azért az Isten annyira zseni, hogy tudja azt, hogy amit a keresztények hisznek, hogy az isteni természet részesei lettek, ahhoz azt kellene tudni, hogy Isten nincs egyedül, hanem három személy. Személyek közössége. Ő pedig úgy tudja, hogy egy személy. Annyira beleütközik a Szent Háromság tanába, hogy amikor elolvastam, akkor én jobban keresztény lettem. A következőt mondja. Kohennel vitatkozik, ez egy zsidó tudós, aki azt mondja, az ember Isten iránti szeretete az erkölcsi ideál szeretete. Azt mondja Buber, nem. Isten adja az ideált, de az ideálban nem adja ki önmagát. Isten az ő kinyilatkoztatásának követését akarja. De ami őt magát illeti, azt akarja, hogy befogadjuk, és rejtettsége végső határáig szeressük. Aki szereti Istent, szereti az ideált, de még jobban szereti Istent. És azt tudja, hogy maga Isten. Nem az ideál, nem az eszme, hanem az az Isten, aki szeret és akit szerethetünk. De most ezután megkérdezés, ez egy rettenetes. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten személyként van? Hát ezt hogy kérdezheti meg ő, aki abszolút personalista? Aki azt mondja, hogy az embernek a legnagyobb nagysága, hogy én vagyok, személy vagyok. Ennél magasabb létszint nincsen. És most ezt mondja, vajon az Isten személyként van, személyének abszolút volt a paradoxonok paradoxona megtiltja, hogy ezt állítsuk. Húha. Személyessége csupán azt jelenti, hogy személyként szeret. Hát hogy lehet, hogyha ő nem valaki, akkor hogyha szerethet engem valakiként? Hát egy állat az valami. Tehát ő nem szerethet engem valakiként, személyként. És azt akarja, hogy úgy szeressék, mint szemét. Ha ön, na most ez a zseniális, hogy azt mondja, hogy ha önmagába véve nem is volt személy, ember teremtve akkor is személyé vált. Uram Isten, hogy szeressen és szeressék. Hogy szeressen engem és szeressem őt. Mert lehetséges szeretni eszméket, de szeretni csak szemét lehet. Hát drága testvéreim, ekkora frontális ütközést önmagával még filozófus nem élt meg. Ez ott van a Szent Háromság előtt, de nem tudja elfogadni. Ezért mondja azt, mert tudja, hogy egy én, egy személy nincsen egy te nélkül. De ezt mi nem találhattuk ki. Egy zsidó ilyen nem találhat ki, bár ott van, hogy a bölcsességgel teremtett, hát ki az? Meg igéjével teremtett. Van egy készülődés az Ószövetségben Krisztusra, a megtestesült fiú Istenre. De azért ekkorát tévedni, hogy ha önmagában nem is lenne valaki személy, minket teremtve személyé vált, hát akkor Isten tökéletesedett. Akkor előtte tökéletlenebb volt. Húha! És még egyszer is azt mondja, hogy ha nem is személy, de hogy mi személyként szerethessük, úgy szeret, mint egy személy. Borzalmas. Testvérek, most itt van az, hogy ő egy hívő zsidó, egy tiszteletre méltó, de nem léphet át egy határt, mert nem kapta meg ezt a kegyelmet. Hihetetlen. Azt mondja, a vallási kapcsolaton és annak nyelvezetén belül legitim, törvényes dolog Isten személyéről beszélni. Ám aki így tesz, nem az abszolútum lényegéről mond ki valamit, hiszen így a személyességre redukálná Isten. Bocsánat, az nem redukálás. A személyes létnél, hogy tudom, hogy vagyok, nincs magasabb létszint. Isten nem lehet valami. Nem lehet energia. És nagyon jól tudja a zsidó, hogy valaki. Csak az a probléma, hogy hogyan szeretheti Izraelt. Hát amíg nem volt megteremtve az ember, akkor kit szeretett? Akkor hogy lehet egy személy? A názáreti az Isten belsejéből jött. Nem proféta. A proféták által szólt Isten. A zsidókhoz írt levélben és a görögben az volt, nem Jézus által szólt, hanem Jézusban beszélt hozzánk. Ezt soha ki nem találtuk volna. Ez nem három Isten. Mert az egy örökké valóságot, az egy mindentudás, az egy mindenhatóságot három valaki birtokolja. Ezt vagy elfogadom, vagy elvetem, de ez az egyetlen kulcs ahhoz, hogy szerelem, barátság, közösség, ember. Ez az egyetlen. Nincs több. Jézus Dávid kulcsa, amit kinyit, az senkiben nem zárhatja. És amikor azt mondja, az utolsó vacsorán beszél az atyáról, és azt mondja, atyám, mielőtt a világ lett volna, te szerettél engem. Tehát akkor Jézus személye nem teremtmény, őt nem teremtette az atya. És nem tudjátok, hogy én az atyában vagyok, az atya bennem van. És ő is küldi a Szent Lelket, és én is küldem. Az a közöttünk áradó harmadik személy, és ekkor mondja Jézus, hogy most mindent tudtulattam. Ez nem a természettudományos mindentudás. Kutassátok, műveljétek a földet. Hanem az ember legmélyebb kérdésére vonatkozólag mindent tudtulatot. Ezt nem lehet leellenőrizni, ha csak nem azzal, hogy Krisztust föltámasztotta az atya. És 40 napig megmutatta. És ezrek haltak meg érte, és az apostolok is. És nem lehetett kitalálni azt a föltámadást, mert nem visszajött Jézus. Mert akkor Pilátus elkapta volna újra, hanem új testben jelent meg. Tehát amit mondott, az igaz. És majd elküldöm nektek a Szent Lelket, és akkor mindent tudtotok rád. Tehát amit Jézus mondott, egy egyszerű példabeszéd, egy erkölcsi tanítás, akkor nyeri értelmét, amikor a ti szívetekbe, a személyetekbe beleárad az isteni természet. Egy vérrokonok leszünk Jézussal, egy magasabb szinten. Én bennem vagytok, ti benned. Én ti bennetek. Én az atyában vagyok, az atya bennem. Erre készítette fel az Ószövetséget. És az ószövetségi nép egy része felismerte Krisztust. Olyant fogadott el az ő föltámadásának bizonyíték, föltámadása bizonyította, hogy elfogadhatja, amit egy zsidó nem talál ki, de egy ember sem. Ezért a názáreti Jézus kitalálhatatlan, mert az Istene kitalálhatatlan. A három személy egy Isten. És ezért az egyház is kitalálhatatlan. Nincs új egyház. Ez az egyház megrontása. Csak bűnbánatban megújult egyház van, ahol gyónnak és sírnak és örvendezve áldoznak, ahol Krisztus bennünk van, nincs új papság, ezt tessék elfelejteni, olyan értelemben, hogy zsinat előtt, zsinat után, ilyen nincsen. Isten életnek a részesei vagyunk, ebben kell megújulni. És ez az egész emberiségnek az a remény, amit átadhatunk. És mit is mond? Hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én. Na most ez nem erkölcsi parancs, hogy erőködjünk, hanem megkaptuk az isteni életet. Az a normális, ha úgy szeretünk, ahogy ő. Hogy az életünket odaadjuk. Hát nem csak az, hogy meghalok a másikért, hanem odaadom. Erre való a házasság, erre való a papság, erre való a szerzetesség. Erre való egy magányos Istennek szentelt élet. Odaadom másokért. Nem erkölcs. Az erkölcset szinte felszívja a dogmatika, hogy kicsoda Krisztus. Persze, hogy van erkölcs. De a gyökerei az új élet. És nem azért kell jónak lenni, és kerülni a bűnöket, hogy ki érdemlem ezt, nem, hanem ezt megkaptam, és most úgy kell élni, hogy el ne veszítsem. Szeretett testvéreim, hihetetlen mélység, és ez az összefüggés, a kitalálhatatlan názáreti Jézus azért kitalálhatatlan, mert a Szent Háromság Istentől jött. Kedves testvérek, a Szent Háromság kitalálhatatlan. Valaki azt mondta nagyon szellemesen, hogyha az Isten nem lenne Szent Háromság, három személy, de egy istenség, akkor az ember nagyobb, aki ezt kitalálta, mert az Isten nem olyan tökéletes, mint amilyennek az ember kitalálta. De hát ez buta beszéd, és nagyon okos beszéd. Jézus Isten belsejét nyilatkoztatja, és nem azért, hogy fecsegjen arra, hogy mi van a túlvilágban, az nem érdekel. Hanem, hogy a túlvilágot, az Isten mélységeit megnyissa nekem. És így egészen új értelmet kap, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem, ez az én vérem. Mert az ő dicsőséges teste van az ostjában és a borban az átváltoztatás után, vagyis a föltámadott test, amelyet az isteni élet áthat. És erre rendelt minket az utolsó napon. Tehát nincsen szebb megszólítás, mint Krisztusban, testvéreim. Amen.
Barsi Balázs atya nagybőti konferencia beszédét hallhatták.